Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép napot mindenkinek, aki most kapcsolódott aki a Millás reggelihez. 9 óra 12 perc van, meg hát persze azoknak is, akik nem most csatlakoztak. Ez tehát a Millás reggelit a Rádió Café 98.0 frekvenciáján, a stúdióban Mihálovics András.
És velem szemben ül Kántor Endre műsorvezető társam. Van egy SMS, WhatsApp, Viber számunk 0636-os 98-0-98-0. Erről tallóznék. Kedves Millás tábor, Szolzsenyi Cint tábori sorstársa, később barátja Rózsás János. Mindenkinek ajánlom a könyvét, Keserű ifjúság, irodalmilag is kiváló, és egy kis korképnek is. Szolzsenyi Cint egyébként később meglátogatta őt Nagykanizsán, hívja fel a figyelmet egy irodalmi
Szabolcs,
műre.
Köszönjük szépen. Szabolcs? Szabolcs, a budai paraszt így hívja magát, ezt nem én mondtam, ő mondta. Úgyhogy egyébként pedig Julianna azt írja nekünk, hogy én a hétvégén tévénézés közben estem ki, ez Messengeren jött. Egy nő azzal került be a Rekordok könyvébe, hogy egymás után 80-szor elénekelte azt a bizonyos dalt a karácsonyi vásárban. Kérdem én, hát normális az ilyen? Miért?
Igen, aztán villanyszerelőnk, mikor Győrbe járt Budapestről dolgozni, mindig neten hallgatott benneteket. Ezt nem értem, de így beolvastam, hogy most akkor Eder, mi volt a cél. Kisebbik lányom minden nap elénekli kétszer MS Lagert, így már immunitást szereztem, meg se hallom máshol. Üdv a fogtechnikusoknak, hát. Írja Barna a hallgató. Jönnek a póló ötletek, igen, lehet, ahol Nyelvleckék Andrással stílusban lehet ugyanezt a feliratot, Last Christmas.
Igen, a Mahart.
És neked adtam a Magyar Hajózási Részvénytársaságot.
I gave you Mahart.
Igen. Igen, azt mondja, hogy nyírjatok ki mindenkit, tegyétek be a vemet, de nem ez
szabad,
sportszerűtlen.
Nem szabad, így van,
játszani csak komolyan lehet, igen. Nem ér egymást szivatni azzal, hogy elküldöd a linket.
Ja, most mondom
formába.
Előre a Búró Szilárdnak, hogy az nem ér.
Mert azt is írta valaki, hogy minket már tavaly novemberben kiejtett a Szilárd, erre nem is ér, emlékszik
nem
a hallgató.
De nem ér a kiejtett, de aztán rájöttünk, hogy december 1-én indul a Vamageddon.
Igen.
Na jó, viszont hogy a lakásárakkal mi a helyzet, erre nagyon kíváncsiak vagyunk.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Mert hogy lassult a havi lakásdrágulás, már 100 millióért is kapni új építésű budapesti lakást, mondta, de akkor ezek szerint minden
már, hogy
rendben van, kérem
az
szépen.
Nem mindegy.
Ha persze, hogy nem mindegy, de itt most először a pénzt nézzük.
Egy négyzetméteres?
Megjelent az ingatlan.com novemberi lakásárindexe. Ebből kiderül, hogy a havi ütem a drágulásban lakáspiacon drágult, éves szinten viszont még mindig 10% az ingatlanok áremelkedése. Dekódolja az adatokat nekünk Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Aki mindjárt itt is van velünk a vonalban, itt is van. Szevasz! Jó reggelt!
Sziasztok!
Te mit
művelsz? Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na, mindegy, teret Balogh Lászlónak. Ez a lakásár drágulás, ugye 10%, ami benne van itt az elemzésetekben, ez már reál értéken is drágulás, hiszen ha levonjuk belőle az inflációt, akkor még marad azért, ugye?
Igen, ez mondhatni, hogy egy korrekciónak is fölfogható, aha, mert az előző évben meg nominálisan is stagnáltak az ingatlanárak, és az infláció, mint emlékszünk, nem volt ilyen visszafogott 2023-ban. De ami érdekes, amikor elindítottuk még tavaly ősszel ezt a lakásárindexünket, akkor volt egy olyan félelmem, hogy hát azért a lakásárak mindig lassan csorognak, nagyjából egy irányban, nem lesz itt semmi izgalom, de ehhez képest az idei év jelentős hullámvasutazást mutatott az ingatlanárak tekintetében, mert ugye az erős évkezdet után nyáron volt egy kis leülés, megpihent a piac, aztán a nyári hónapokban meg ismét fellendült a drágulási ütem, és most novemberben meg úgy tűnik, hogy vagy elmentek a készülni a karácsony és a karácsonyi dalokat memorizálni a vevők az ingatlan piacon, és inkább már elfordultak a lakáspiactól. Ugye láttuk ezt a novemberi kereslet változásában is, ami 10%-os csökkenés mutatott az előző hónaphoz képest, és ez az árakban is megmutatkozott, mert a lakásdrágulás havi dinamikája 0,1%-ra lassult. Ez mondhatni, hogy nem sok, meg nem olyan szembetűnő változás, de hogyha az októberi 2,8%-os drágulási ütemhez viszonyítjuk, akkor ez egy jelentős megtorpanás.
Uh-huh. Mi lehet ennek az oka? Boncolgassuk akkor ezt. Hideg van, vagy mindenki már az év végére, a karácsonyra koncentrál, wellness utazásokat tervez, stb. Stb. Tehát ez ilyen szezonális ok, vagy esetleg a újból visszapattanni látszó infláció gondolkoztat el néhányokat?
Szerintem is, sőt, még behoznék egy olyan tényezőt is, mert az természetszerű, hogy november-decemberben az emberek már nem a lakáspiacra vannak kihegyezve. A korábbi években egyébként volt egy olyan ilyen évvégi, mondjuk úgy, hogy Mikulás rali szelűség, hogyha valaki nagyon sok pénzt csinált az adott évben, és mondjuk adott esetben a cégben, vagy más formában voltak jelentős megtakarításai, eredményekor azt előszeretettel költött el mindenféle eszközre, többek között lakásra is, de most azért a 24-es év nem volt ebből a szempontból ilyen erős, hogy itt nagy tömegekben keletkezzenek a profitok. Sokkal inkább azt látjuk, hogy a természetszerű, a ciklikus lanyhulás vagy megpihenés mellett az a fajta áremelkedési hullám, ami gyakorlatilag nyáron ősszel végsöpört a lakáspiacon, ez már megfeküdte a vevőknek a gyomrát. Tehát magyarul az eladók már most beáraszták azt a következő évi keresleti hullámot, ami a prémium államkötvényekből kiáramló befektetők eredményezhetnének, viszont most még ezek a befektetők nem nagyon vannak ott a piacon, a saját célra vásárló vevők pedig nem hajlandóak annyit fizetni az ingatlanokért, amennyivel az eladók megemelték az árakat, és ezt egy idő után az eladók is érzékelik, tehát nem tudják az amúgy eladhatatlan drágaságba emelt ingatlanok árát még tovább emelni. Szóval ez lehet a titok másik nyitja, és itt ugye ezek a hatások összeadódnak.
Oké, azt akarom még veled megbeszélni, hogy nagyon mindenki erre épít, erre az állampapírból kiáramló súlyos 100 milliárdokra, akár a lakáspiacon, akár a befektetési jegyek piacán, de azért az államadósság kezelő központ vezetőjének volt a héten egy nyilatkozat, ami azért elgondolkodtatott, hogy hát nyilván az államnak se érdeke, hogy egy az egybe, miután lejárnak az állampapírok, mindenki elmenjen és más befektetési célpontot keressen, tehát valószínűleg jövő februárig az államadósság kezelő központ ki fog találni valamit, hogy legalább egy részét az állampapír befektetéseknek ott tartsa. Akkor nem hiú ábránd azt mondani, hogy ez a sok százmilliárd rázúdul majd a piacra? Mert akkor viszont, aki most ezt beáraszta, az hoppon fog maradni még jövőre is.
Igen, ugye a megalapozatlan várakozásokra történő árazás, az pont azért veszélyes, mert itt gyakorlatilag az eladók két szék között a pad alá eshetnek, mert nem jön a vevő az adott áron, nem tudja eladni, és ő sem tud tovább lépni, például a befolyt összegből, hogyha ő maga is költözne, és azt a pénzt forgatná be a következő otthonába. Abban a felől nincsen kétségem, hogy 2025 első negyedévében az AKK majd egy ilyen csak nektek, csak most akcióval megpróbálja jobb maradásra bírni a befektetőket és az államkötvény tulajdonosokat, amihez egyébként a keze alá dolgozik az infláció is, hiszen az most egy picit megint följebb került, tehát így azért lehet ismét magasabb állampapírhozamokat kínálni a jegyzések során. Az viszont egy nagy kérdés, hogy milyen arányban tartanak ki az állampapír mellett az emberek, mert szerintem sem fog mindenki elpártolni az államkötvényektől. Ugye jelenleg ez az állomány a kamatfizetés után ilyen 8-9 ezer milliárd forintra tehető. És mi egy nagyon óvatos becsléssel számoltunk, hogy mondjuk minden 8. forint vándorol át a lakáspiacra, ami azért nem egy nagy 12%-os arányt jelent a jelenlegi állományból, az is 1000 milliárd forintos kereslet növekedést jelent az ingatlan piacon. Tehát ez szerintem egy reális becslésnek tűnik. A probléma csak az, hogy ez az 1000 milliárd forint, ez nem az egész országban egyenletesen fog eloszlani, hanem a legfelkapottabb piaci szegmensekben, újépítésűek, budapesti, nagyvárosi ingatlan piacokon fog landolni, ott viszont elég szűkös a kínálat, tehát az, ha igaz a feltevés, hogy a piaci árakat a kereslet kínálat egyensúlya határozza meg, és egy szűkebb kínálatra jön egy nagy keresleti hullám, akkor az borítékolható, hogy áremelkedést fog okozni. Valószínűleg ezt árazták be már előzetesen az eladók részben. Kérdés, hogy innen még van-e feljebb, vagy ez a keresleti hullám majd még tovább emeli fölfelé az árakat. Ami azért egy kicsit veszélyes, mert ha lemegy ez a nagy cunami, ebben egész biztos, hogy ez egy gyors lefolyású keresleti hullám lesz, és az árak fönt ragadnak az égben, mondjuk úgy, onnan már nem valószínűleg vissza fognak jönni. Tehát az a nagy kérdés, és szerintem ez a legizgalmasabb kérdés az ingatlan piacon, hogy 2025 második felébe fel tud-e nőni organikusan a kereslet a megemelkedett árszintekhez.
Uh-huh. Na és pont erre kérdez a hallgató, igen, egyébként a jövőben itt, tehát 30-40 milláért veszünk egy garzont, amit 3-4% hozammal lehet kiadni, ha megáll az áremelkedés, akkor miért érné meg a lakás? Nem egy likvid cucc, főleg ha mindenki egyszer akarja majd eladni?
Én azért ilyen tömeges eladási hullámtól nem tartok az ingatlan piacon, hiszen azért a kiadó lakások iránt is van kereslet, és most egyébként pont miután letettük a telefont, hamarosan publikálni fogjuk a KSH-val közös lakbérindexünk novemberi eredményét, ami már második hónapja csökkenésről számol be az albérletárak tekintetében, tehát itt a bérbeadásból származó hozamokkal is kihívásokkal szembesülhetnek a bérbeadók. Tehát most úgy látszik, hogy mind a lakáspiac eladó és kiadó oldala is egy picit megzökkent, mert a várakozások és a realitás az minthogyha nem lenne pariban egymással a vevők és a bérlők fizető képessége miatt. Tehát itt most van egy ilyen plafon, amiben most beleütköztek a vevők meg a bérlők, és most jelenleg nem nagyon tudnak többet, és nem is nagyon akarnak többet fizetni az eladó vagy kiadó lakásokért. Kérdés, hogy változik-e valamit 2025-ben ez a helyzet? Ugye több intézkedés is támogatja majd a keresletet, ott van ez a havi 150 ezer forintos lakhatási támogatás, ami hiteltörlesztőre és bérleti díjra is fordítható, de ugye ez csak a 35 évnél fiatalabb munkavállalók kaphatják. De szerintem még
van az 5%-os kamatplafon, amire Budapesten 8 lakás alkalmas, kb. Most hülyeségeket mondok persze, de ilyen ijesztően nagyon kevés.
Igen,
viszont
igen.
A mérleg másik serpenyőjében van egy állami több 100 milliárd forintos lakásépítési program, de gondolom az meg jövőre nem fog még hatni, mert hogy ugye azt szokták mondani, hogy a döntés, hogy na építkezzünk, az átadásig 3-4 év szokott eltelni.
Igen, tehát azért az hozzá kell tenni, hogy egy projekt megálmodásától a lakás használatba vételi engedélyig tényleg ilyen 3-4 év alsó hangon eltelik. Persze kérdés, hogy például futó projektekkel is be lehet-e nevezni ebbe a 200 milliárdba, de ugye ez nem jelent már plusz kínálatot ahhoz képest, mint amit eredetileg is megépítettek volna a beruházók. Ugye itt azzal kalkulál a kormányzat, hogy ez a 200 milliárd forint többször is megfordulhat, az 5 év alatt, tehát a finanszírozási ciklus, tehát több finanszírozási ciklusra is elegendő lehet ez a 200 milliárd, és akkor 5 év alatt mintegy 800 milliárd forint értékben épülhetnek új lakások, és ettől azt az eredményt várja a kormányzat, hogy éves szinten 25 ezer ingatlan megépülhet. Itt majd a nagy kérdés az lesz, hogy milyen áron fognak ezek piacra kerülni, mert ugye a megfizethetőség az egy nagyon fontos eleme, mind a bérleti piacon, hogy ez bérlakásépítést is lehet ebből finanszírozni, hogy a megépült lakások négyzetméter ára ne legyen túl magas, mert hiszen ha magas az ár, és arra még rájön egy üzemeltetési költség, például egy bérlakás üzemeltető cég részéről, akkor a bérleti díjak is magasak lesznek. Szóval itt ebben még szerintem vannak nyitott kérdések, hogy megfogalmaz-e mondjuk valamilyen négyzetméter árplafont a kormányzat a megépülő lakások tekintetében, vagy sem?
Még egy kérdés a végére, hogy ha lesz pezsgés 2025-ben a lakáspiacon, az fej nehéz lesz? Tehát ez a fővárosra koncentrálhat az általad említett okok miatt, vagy ez azért tovább gyűrűzhet, és lehetnek vidéki hadállások? Mert azt szokták mondani, hogy Debrecenben, mert ott az a sok autógyár, meg akkumulátorgyár, meg Szegeden, ahol épül egy elektromos autógyár, stb. Ott is azért elkezdhet pörögni az ingatlan piac, de mondjuk mi a helyzet az agglomerációval, meg mondjuk nem tudom én, Balaton akaratjával, de lehet, hogy az is egy rossz példa, mert ott is ezért ugye egészen elképesztő dolgok tudnak történni a Balaton miatt.
Az biztos, hogy nem csak Budapest veszi majd ki a részét a 2025-ös pezsgésből, ahogy általatok említett két város, Debrecen és Szeged az ilyen ikonikus zászlóshajója lehet a lakáspiacnak a következő években. Látjuk, hogy a debreceni árak már ott jár, már lekörözik bizonyos budapesti kerületekét is. Most más kérdés, zárójelben megjegyzem, hogy azért Debrecenben sem mindenki a BMW vagy a CATL gyárban fog dolgozni, tehát mi van a debreceni postásokkal, orvosokkal és tanárok, akár a bérleti piacról, akár az eladó lakások piacáról beszélünk. Tehát az ipari regionális központokban ott szerintem még bármilyen kormányzati intézkedés vagy állampapírból való kiszállástól függetlenül is pezsegni fog az ingatlanpiac, mert hogy ott egy gazdasági élénkülés van. A Balaton az egy érdekes kérdés, az akkor kezd el mindig pezsegni, amikor lendületben van a gazdaság, nő a GDP, nőnek a jövedelmek, nőnek a megtakarítások, és kvázi ilyen luxus beruházásokra is könnyebben hajlandóak a vevők, mint például egy balatoni ingatlan beruházás vagy vásárlás. Ez szerintem például a balatoni újépítési piacokon okozhat pezsgést, és Budapesten is azért nem minden kerületben és nem minden ingatlan típus iránt várunk nagy keresleti rohamot, tehát inkább az újépítés, újszerű ingatlanok és a felkapott kerületek számíthatnak nagyobb volumenre. Egyébként csak zárójelben megjegyezve, még a felvezetőben említett 100 millióhoz tennék egy kiegészítést, hogy 100 millió Budapesten már az átlagos újépítésű lakások és házaknak az ára. Tehát mondjuk ez a medián érték, a fele ennél olcsóbb, fele ennél drágább a kínálatban, de azért őrület, hogy az új lakáspiacon is most már a 100 millió az etalon. Tehát, és ez azért nyilván magával fogja húzni majd a használt lakások árát középtávon, tehát ne legyen senkinek se illúziója afelől, hogy még hogyha most meg is döccent a lakáspiac drágulási üteme, van még ennél feljebb.
Oké. Hát ez izgi lesz. Mind a bérlőknek, mind a kiadóknak,
meglátjuk,
mind a vásárlóknak, mind az eladóknak. Úgyhogy
figyelünk és nyomon követjük.
Jó kis 2025 követjük. Jön, szerintem.
Köszönjük szépen.
Köszönöm
jó munkát, szia.
Nektek is, sziasztok.
Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
András, még egy kört?
Jöhet, tudom miért kérdezed.
Akkor megy.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt mit akarsz mondani, András, egyfolytában olyan gyorsan beszélsz, hogy ez hihetetlen. Géppuska szájú Mihálovics András kérdezi Muhi Gergely vezető elemzőt. Szevasz!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát, hogy hogyan nyitott a budapesti értéktős, de egy gondolat bánt engemet.
Hát, minket is ez egy gondolat bánt. Ugye már bizonyossá vált, hogy Olaf Scholz bizalmi szavazást kér maga ellen, így ismét a politikai bizonytalanság és a gyengebb örök növekedés került a befektetők fókuszába. Emiatt a legtöbb nyugat-európai index esik, és ez a negatív hangulat átragadt a magyar értéktőzsdére is. A Bux Index most éppen közel 4%-os csökkenésben van, és 80.039 ponton áll az index. A legkevésbé a MOL papírjait bántották, itt tavaly és a tavaly záróban kereskednek a részvénnyel, és most éppen 2672 forinton áll a részvényjegyzése. Hasonlóan relatív erőt mutat még a Magyar Telekom részvénye, itt is közel 0,4%-os csökkenés, és jelenleg 1298 forinton kereskednek a Telekom papírral. Az OTP és a Richter esetében közel 6,1%-os csökkenést látunk, a bankpapírral 21.960 forinton, míg a gyógyszergyártó részvényével 10.230 forinton kereskednek jelenleg.
A közepes indexek közül mindenképpen említsük meg a Forage-t, mert tegnap is majdnem 10%-ot ment, és úgy látom, hogy kitart a jó hangulat, veszik a papír továbbra is. Pusztán azért, mert Jászai Gellért találkozott Elon Muskkal, és azt mondta a magyar miniszterelnök, hogy bemutatták a műhold programját a cégnek.
Így van, jól látod, most is éppen 4,5%-os emelkedésben van a papír, és 921 forinton az árfolyam edzése, és a forgalom is kiemelkedő. Általában ilyen egész nap pár 10 millió forint szokott megfordulni a papírban, és most a reggeli órákban már 250 millió forint értékben cseréltek gazdát a Forage részvényei.
Uh-huh. Na, érdekes. Van-e még a Olaf Scholzon kívül olyasmi, ami befolyásolhatja a hangulatot? Azt hiszem, Amerikában is van olyan makrogazdasági adat, tán az is majd, ami esetleg piacbefolyásoló lehet.
Így van, jól látod. Ma magyar idő szerint 14:30-kor ismerjük meg a legfrissebb amerikai inflációs adatokat. Itt a konszenzus arra számít, hogy kismértékben gyorsult az infláció, éves szinten 2,6-ról 2,7%-ra gyorsult a drágulási üteme. Amennyiben ennél nagyobb lesz a drágulási üteme, úgy valószínűleg csökkenhet a Fed kamatvágásának az üteme, és ez tovább erősíteti a dollárt.
Oké, devizapiacon nézzük szerte-széjjel, mert hogy ott a forint érdekes pályát írt le az elmúlt hetekben.
Így van, ugye pénteken meglepő módon nem minősítettek le minket a Fitch által, és ez egy nagy lökést adott a forintnak az hét elején, azonban ez a lendület kezd kicsit elfogyni, ugyanis csütörtökön lesz az LKB kamat döntőülése, és egyre inkább erősödnek azok a vélemények, hogy a gyenge makrogazdasági adatok miatt az LKB-nak gyorsabban kell kamatot vágnia, ami szintén dollár erősítő lehet. Viszont, hogyha gyengül az euró és erősödik a dollár, az általában elég rossz hír a feltörekvő piaci devizáknak, köztük a magyar forintnak is, és ennek látjuk egy manifestált célját az forint árfolyamában, ugyanis az euróval és a dollárral szemben is jelentősen gyengült ma a forint, most éppen 410,72 pilléren áll az euró edzése, egy dollárért pedig 390,8 forintot kérnek.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedést kívánunk mára!
Köszönjük, szép napot nektek is.
Szép napot, szia! Múlik Gergely vezető elemzővel beszélgettünk tőzsdenyitás okán.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Azért is érdekes a zöld mandátum, mert hogy az MNB zöld pénzügyi díját nyerte az Allianz, a fenntarthatósági témákban élen járó pénzügyi intézményeknél szóló díjakat még novemberben adták át, de hogy milyen szerepet játszik a pénzügyi szektor, a fenntarthatóság, zöldebb jövő megteremtésében, mit jelent az ESG vagy ESG a biztosítók napi működésében, na ezeket kérdezzük Tölgyes Ágnestől, az Allianz Hungária ZRT pénzügyi divíziójának vezetőjétől. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm Önöket és a hallgatókat is.
Gratulálunk az elismeréshez, de amikor ilyen fenntarthatóságról beszélünk, akkor általában ilyen elektromos autózás, meg napelemparkok jutnak az emberek eszébe, meg mondjuk szelektív hulladékgyűjtés, stb. De a biztosítások esetében a fenntarthatóság az micsoda?
Köszönöm a kérdést, meg a gratulációt. Valóban a biztosítóknál a fenntarthatóság elsőre talán nem evidens, de nekünk is kulcsfontosságú ez, ahhoz, hogy mind a saját magunk, mind pedig az ügyfeleinknek így a hosszú távú ellenálló képességét növelni tudjuk. Egy biztosítónál három területen foglalkozunk fenntarthatósággal. Az első a saját működésünk, tehát ide tartozik az, hogy energetikai hatékonyan üzemeltetjük az épületeket, racionalizáljuk az üzleti utakat, vagy éppen csökkentjük a papírfelhasználásunkat. A második, az a biztosítási portfólión kezelése, Ide tartozik például a nyitás az új technológiák felé, vagy mondjuk a szenzitív területeken működő vállalatoknak a megfelelő kezelése, tehát azoknál a cégeknél, ahol mondjuk ESG aggályok merülnek fel, ott megfelelő eljárásokkal kell, hogy rendelkezzünk, hogy ezeket a kockázatokat menedzseljük és bevállaljuk. És az utolsó pedig, ugye a befektetési politikánk, hiszen a biztosítók rengeteg megtakarítást kezelnek, és itt jelentősen hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy a zöld átmenet finanszírozása meg tudjon történni, és így támogatni tudjuk azokat a fenntartható beruházásokat, innovációkat, amelyek szükségesek itt a ESG szempontokhoz.
Egyébként nincs is nagyon olyan üzleti döntéshozó, akinek ne kellene foglalkoznia ezzel az átkozott három betűszóval, az ESG-vel. Hát mert hogy mindig
András.
Ilyenkor mindig mondják, hogy még ehhez, meg, és mindig ilyen betűszavak mond, ilyen GDPR, meg ilyenek mögé van elrejtve az, amivel foglalkozni kell. Megfelelés, ESG célok kitűzése, stb. Stb. Ugye az Allianz egy nemzetközi multinacionális nagyvállalat, ott hogyan kezelik ezt a dolgot, mert hát azt gondolnánk, hogy ha valakinek, akkor egy ilyen multinacionális nagyvállalatnak kötelező jó példát mutatni ebben.
Hát kötelező is, illetve így saját felelősségünknek is érezzük, hogy foglalkozunk ezzel. Tehát, hogy mi is azt látjuk, hogy már gyakorlatilag nincs vezető, akinek ne szerepelne a radaráján az, hogy ESG-vel foglalkozni kell. Ugye korábban ez a jó hava megközelítés működött, de mostanra a legtöbb helyen stratégiai kérdésé vált, amit ráadásul még érdemi tartalommal is meg kell tölteni. És azt gondolom, hogy biztosítóként mi tényleg folyamatosan szembesülünk azzal, hogy például jelentősen növekednek így az extrém időjárási viszonyokból fakadó káresemények. Ez azt jelenti, hogy összetettebbé válik az árazásunk, a kockázatkezelésünk, megfelelő megelőzési adaptációs technikákat kell kidolgoznunk, tehát nagyon érezzük a saját bőrünkön is. Csak egy szám példa erre, a hazai biztosítók csak nem akkor összeget fordítottak a vihargárok kifizetésére az elmúlt két évben, mint 2016 és 2020 között eltelt 5 év alatt összességében. Tehát az, hogy ez gyorsul, és itt van, és nem tudunk nem foglalkozni ezzel, az evidens.
Uh-huh. Az Allianz esetében hogy néz ki ez az ESG megközelítés, bár már kaptunk belőle ízelítőt a korábbiakban, de menjünk egy kicsit a dolgok mélyére. Minden kollega például ezt szem előtt tartva tevékenykedik már?
Még nem minden kollega, de egyre többen. Tehát gyakorlatilag mi fokozatosan és tudatosan integráljuk, és nem azt mondjuk, hogy ez egy külön terület, akinek ez a dolga, hanem építjük bele a kollégáinknak a munkakörébe, a munkájába. Tehát mostanra ott tartunk, hogy minden tizedik kollégánk napi szinten foglalkozik fenntarthatósággal, vagy zöld pénzügyekkel, de olyan formában is igyekezzük ezt behozni, hogy például amikor most össze volt a legutóbbi éves dolgozói rendezvényünk, akkor megmértük annak a karbonlábnyomát, és akkor azt mondtuk, hogy jövőre legalább ekkora élményt, mert kisebb karbonlábnyom mellett szeretnénk elérni. Tehát, hogy sok apró olyan lépés van, amivel tudatosítani tudjuk és be tudjuk hozni azon kollégák számára is, akiknek egy kicsit távolabb van.
Hát akkor ez egy tulajdonképpen egy vállalati kultúraváltásnak is megfeleltethető ez a folyamat.
Abszolút. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy itt a tudatosítás és a mindennapokban a figyelemfelhívás nagyon-nagyon sokat jelent.
Oké, egy kicsit beszéljünk a díjról, ugye zöld biztosító és pénztár díjával ismerte el az Allianzot. Mi ez a díj pontosan, és gondolom, hogy volt emellé egy indoklás is, mivel érdemelte ki az Allianz?
Igen, tehát ez azért nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, és a díj elbírálás akkor az MNB elsődlegesen azt nézte, hogy az intézményeknél elérhető fenntarthatósági szempontokat is érvényesítő alapokban kezelt vagyonnak mekkora a mértéke. Ebben az Allianz kiemelkedően teljesít, mert nálunk zöld eszköz alapokban már megközelítőleg 29 milliárd forintot tartunk, és ez a teljes nettó eszközértékünknek a 12,5%-a. Most a közelmúltban indítottunk két sötét zöld alapot is, úgyhogy igyekszünk egyre bővíteni ezt a kínálatot. De ebben a műsorban szerintem el kell mondani azt is, hogy a befektetések mérlegelésekor az ügyfelek elsődleges szempontja továbbra is a megfelelő risk reward. Tehát, hogy miközben ugye egyre terjednek az impact investing, sustainable, ESG investing típusú befektetések, azért azt tapasztaljuk, hogy a zöld minősítés önmagában nem elég, hanem megfelelő hozamokat is el kell érni és fel kell mutatni. Épp egyébként az Allianz Németországban készített a közelmúltban egy felmérést, és ott ezt nézte meg, hogy mennyire fontos az ügyfelek számára az, hogy egy befektetés zöld legyen, vagy fenntarthatósági szempontok is megjelenjenek. És azért azt derült ki, hogy ez még Németországban is ilyen 1-4% között mozog. Illetve ami még kiderült, hogy nem feltétlen érték az ügyfelek, hogy mik tartoznak ezek a kategóriákba, mik a definíciók, túl komplexnek találják az egész témakört, és ugye ennek van egy visszafogó ereje.
Uh-huh. Hogyan fogadta, legyen ez az utolsó kérdés, a vállalat ezt a díjat, akkor egy kicsit most megpihen az ESG szempontokba, vagy ez csak egy ilyen ösztönző, vagy inkább ez egy ilyen ösztönzőre katott, hogy jó az út, így még van. Tegyünk rá pár lapáttal.
Ne, abszolút, ez az utóbbi, tehát ösztönzőleg hatott. Azért említettem ezt az éves dolgozói eseményünket, például azt is eldöntöttük, hogy mostantól, amikor jubileumot ünneplünk kollégáknak, akkor összeadjuk az éveket, és elkezdünk egy Allianz Erdő ültetést, és már megvan az, hogy februárban mi az a dátum, és hová visszük a kollégákat, ahol nekilátunk ennek a feladatnak, és ennek is hosszú távon elköteleződtünk, hogy itt így egyre több olyan fa legyen itt, amit mi ültetünk, és büszkék lehetősünk arra, hogy elnyertük ezt a díjat.
Még egyszer gratulálunk hozzá, és köszönjük szépen az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk!
Én is köszönöm a lehetőséget, hasonlókat kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Tölgyesi Ágnessel beszéltünk. Tölgyes Ágnessel, az Allianz Hungária Zrt. Pénzügyi divíziójának vezetőjével, abból az apropóból, hogy az MNB zöld pénzügyi díját nyerte el az Allianz.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Ennyi fért bele már a műsorba, a hallgató elvérzett, egy gépjármű szervizbe lépett, megtámadta az andalító karácsonyi zene, a Last Christmas, esélyem se volt elhajolni előre, írja ő, de végre vége a szorongásnak, most már bátran hallgathatom a nyálas zenéket is a hangcsatornákon, írja hozzá, hát ehhez hozzáteszem, hogy én is halállovaglásra indulok, mert én is bevetem magam most a karácsonyi sokadalomba, drukkoljatok, be fogom vallani, ha eltalál a végzetes lövés, pénteken jövő. Addig meglátjuk, hogy hogy sikerül.
Hát szerintem úgy sikerül, azt mondtad, hogy ennyi fért a mai műsorba, szerintem ha rajtad múlik, több fért volna bele, mert fújtad ezerre, olyan túlfeszített van most a műsor ilyen pillanatban, hogy éppen hogy ki kell ereszteni. Én most egy kicsit kiereztek. Holnap
nem,
jövünk,
nem, várd meg,
egy lazább szerkezettel.
Jó? Nem.
Hát kicsit sem.
Egy lazább szerkezettel.
Nem. Én már látom,
nincs
hogy nem.
Megállás.
Kevesebbet fogunk
én
beszélni.
Én komolyan vettem
többet
a GDP.
Fogunk zenélni.
Nem.
Vem nem lesz.
Komolyan,
te is jössz, Andi?
Komolyan vettem. Az,
akkor Andi, holnap is hippinek öltözöl?
Miért ma?
Hát az tök jó, ez a 60-as, 70-es évek.
Én már voltam állatka, most hippi.
Az állatka az vicc volt, azt tudod te is. De ez a 60-as, 70-es évek az tök jó dizájn.
És az imént, Endre, nem is voltál itt.
A 60-as, 70-es évek az tök jó dizájn, azt akartam mondani. Ez most divatos.
Most azt mondod, hogy a nagymamám pulóverét.
Nem azt mondtam.
Aprólékos részletességgel taglalt az egyik.
Kikapcsolom ezt is. Köszönjük szépen a figyelmet. Jön Czóler Andi, elmondja a legfrissebb híreket. Péntekig pihenhetünk, akkor jön vissza a Mihálovics András. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.